tételte benned, kérjük, hogy a próbatétel győzelmesen megállhassuk, és helyesen éljünk a nagy böjt idején, hogy aztán feltámadásod hajnal hasadtán mi is meghallhassuk mennyei atyánk szavát, aki gyermekeivé fogad bennünket.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsetessék a Jézus Krisztus, Debnár Ádámot hallják. A Szent Atya klinikai állapota az elmúlt napokban stabil maradt, ami azt mutatja, hogy jól reagál a kezelésre, tehát fokozatos enyhe javulás tapasztalható, tudatta még este a Szentszéki Sajtóközpont. Az orvosok célja, hogy a következő napokban is megerősíthessék ezeket a kezdeti javulásokat, óvatosságból továbbra sem adnak prognózist. Az Egyesült Államokkal, Kínával, az Európai Unióval és Oroszországgal is a lehető legjobb gazdasági kapcsolata van szüksége Magyarországnak a miniszterelnök szerint. Orbán Viktor tegnap a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján hangsúlyozta, a 2 és 3 gyermekes anyák SZIA mentessége hosszú távon befolyásolja az adórendszert. Orbán Viktor szerint az új adórendszer munkára, család és gyermekvállalásra ösztönzi a magyarokat. A kormányfő hangsúlyozta azt is, a most futó projekteken kívül újabb nagyfejlesztési programokat nem tudnak indítani Budapesten, mert a vidék felzárkóztatása érdekében kell mozgósítani a forrásokat. Karácsony Gergely főpolgármester reagálásában azt írta, reméli, Orbán Viktor nem azokra a budapesti vállalásokra utalt, amelyeket Rákos rendező kapcsán szerződésbe foglalt a kormány. Az árstabilitás elérését nevezte a 2025-ös év kulcsának az MNB új elnöke. Varga Mihály az MKIK gazdasági évnyitóján azt mondta, továbbra is fegyelmezett, inflációellenes gazdaságpolitikára van szükség, szerinte a pénzromlás minden idei makrogazdasági célra hatással lesz. A jegybank elnök úgy fogalmazott, a gyorsan változó, nehezen kiszámítható külső környezet óvatosságot indokol, de szerinte jó alapjai vannak arra, hogy idén visszálljon a magyar gazdaság az élénkülő pályára. A jobb egészségügyért tüntetett a Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Orvosok Szakszervezete tegnap a Kossuth téren. A kamara elnöke a parlament előtt arról beszélt, a kormány spórol az egészségügyön, és szerinte elveszett az emberek bizalma az ellátásban. Ámos Péter hangsúlyozta, azonnali 500 milliárd forintos többletforrása van szüksége az ágazatnak, plusz pénzt kell biztosítani az ügyeletekre, és meg kell menteni a házi orvosi rendszert. Az egészségügy súlyos problémái között említették a tüntetésen a több száznapos várólistákat, az uniós átlagban első magyar rákos halálozások számát, és hogy a kormány az Európai Unió átlagának felénél is kevesebbet költ a magyar emberek gyógyítására. Nagy-Britannia behozatali tilalmat vezetett be a Magyarországról és Szlovákiából származó szarvasmarhákra, sertésekre, juhokra és őzekre, írta meg a Reuters hírügynökség. A brit kormány közleményében azzal indokolta a lépést, így akarja megakadályozni a száj- és körönfájás terjedését, miután hazánkban megerősítettek egy esetet. Tegnap óta az utazók sem vihetnek be húst, hústermékeket és tejet Magyarországról és Szlovákiából Nagy-Britanniába. Németországban megállapodás született a koalíciós tárgyalásokat előkészítő pártegyeztetéseken, közölte a CDU kancellárjelöltje a német szociáldemokrata párt társelnökével közös tájékoztatóján. Friedrich Merz Berlinben kiemelte, több gazdasági és a migrációt érintő témában is megállapodtak, köztük a határellenőrzések fokozásában. Merz megerősítette, hogy április 20-áig szeretné megalakítani a kormánykoalíciót. Ideiglenesen megnöveli katonai erőit az Európai Unió Bosznia-Hercegovinai békefenntartó missziója az ott élők biztonsága érdekében. Deniz Becsirovics, a háromtagú boszniai államelnökség vezetője szerint támadásaik az alkotmányos rend ellen, amely mögött Milorad Dodik, a szerb köztársaság elnöke áll. Zeljko Komšić, az államelnökség tagja pedig hivatalosan kérte az Európai Tanácstól az országban állomásozó magyar EUFOR kontingens kivonását a pártatlan több nemzetiségű haderő biztonságos környezetének fenntartása érdekében. Támogatásukról biztosították Franciaország, Németország, Olaszország és az Egyesült Királyság külügyminiszterei a gázai övezet újjáépítését célzó 53 milliárd dolláros arab tervet. Az egyiptomi tervezetet az Arab Liga országai rendkívüli ülésén fogadták el. A dokumentum szerint egy 6 hónapos átmeneti időszak után ismét a palesztin hatóság ellenőrzés alá rendelni a gázai övezetet, elkerülve a palesztinok kitelepítését az övezetből. Izrael és az Egyesült Államok a héten elutasította a tervezetet. Rakoncai Gábor extrém sportoló, magyar idő szerint este célba ért Antigua és Barbuda szigetén az utolsó expedícióján, melyen a tervezett 65 helyett 75 nap alatt tevezte át kenujával az Atlanti-óceánt. A 44 éves magyar sportember közösségi oldalán élőben lehetett követni, ahogy a sziget mellett haladt, és már csak az utolsó méterek vártak rá a több mint 5000 kilométeres táv végén. Kis hajóval kimentek elé, üdvözölték őt, Rakoncai pedig jókedvűen fogadta a köszöntést. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég fátyolfelhőkkel, de helyenként megvastagodhat a felhőzet, szűrtebb lehet a napsütés, csapadék nem hullik, többfelé megélénkül a szél. A csúcsomérséklet 19-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. 5 év szünet után újra megnyitja kapuit az EGRI Tavaszi Fesztivál március 7-e és 15-e között. Egy héten át ismét a kultúrájé lesz a főszerep a városban. Többek között színdarabok, klasszikus és könnyű zenei koncertek, családi és ifjúsági programok egész tárháza nyújt tavaszi felfrissülést, a borgasztronómia EGRI kiválóságaival karöltve. Az EGRI Tavaszi Fesztivál részletes programját keresse a visiteger.com. oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. A nagybőjti szent időben a keresztjele kísérje törekvéseinket és jó szándékunkat. Egész valónkat fogja át Krisztus szent keresztjének jelen, hogy átrendezzen és megtartsa bennünk Isten kegyelmi ajándékait. Hogy a lila csendben megvalósuljon a Jézusi megváltás, a húsvéti kegyelem. A mai adásban olyan ételek receptjeit ismertetjük kedves hallgatóinkkal, amelyeket most a nagybőjti szent időben készíthetnek el. Műsorunkhoz jó rádiózást kívánok! Gasztronómiai műsorunk mai adásában Barancó Attila séffel, ezúttal nagybőjt időszakában mi másról is beszélgethetnénk, mint a bőjtös ételekről. Talán kezdjük beszélgetésünket egyfajta történeti áttekintéssel, lapozzunk bele képzeletben a gasztronómia kézikönyvébe. Annak idején hogyan is alakultak ki a bőjtös ételek, miben különbözött a bőjtös étel a hétköznapi ételektől?
A bőjtös ételeket már a régi szakácskönyvek is elkülönítik az egyéb elkészített ételektől. Tehát ugye itt nagyon fontos volt, hogy zsír és hús nélkül készültek az ételek. És a régi szakácskönyvekben külön felküldették azt, hogy bőjtös levesek, illetve leves után föladandó bőjti assziettek, tehát fogások. És erre azért volt szükség, mert a szakácskönyvekben természetesen voltak más olyan ételek is, amik nem tartalmaztak húst, zöldségek, tészták, halak, de ezek általában a leírásban zsiradékkal készültek, és ugye hát a szigorúan vett bőjt időszakban az ételek elkészítésénél semmiféle állati zsiradékot ugye vajon kívül nem lehetett használni. És ezért a szakácskönyveknek a szerzői, szerkesztői ezt fontosnak tartották, hogy így megkülönböztessék ezeket az ételeket. Hát a bőjt ugye ez fontos volt ugye a régi emberek számára, nagy bőjti időszakban, és hát ha nem volt elég fantáziájuk, akkor bizony a szakácskönyvek segítségére szorultak, tehát hogy ne legyen túl egyhangú a bőjti időszakban a táplálkozás, mert hát azért valljuk be, ugye a hús kedvelő, hús szerető emberek hosszú időn keresztül zöldséges tészta, illetve tojás ételeket esznek, hát az elég egyhangú tud lenni. De ha ezeket az ételeket egy kis fantáziával változatosan készítjük el, akkor ezek nem okoznak semmiféle gondot, hogy esetleg az ember ráunna ezekre az ételekre.
A bőjti időszakban nagyon fontos kulcsfogalom szinte a lemondás. Le kell mondanunk az étkezésünkben is valamiről vagy valamikről. Hogyan tudunk erre törekedni?
Hát amit ugye az étkezésünkben megszoktunk, és szokássá vált, mondhatnám azt, hogy rabjaivá váltunk esetleg. Bőjti időszakban remek alkalom, hogy lemondjunk róla. Tehát gondolok itt arra, hogy nem csak ugye húsmentes ételeket lehet bőjti időszakban fogyasztani, hanem mondjuk aki rendszeresen fogyaszt alkoholt, akkor ilyenkor elhagyja, vagy kevesebbet fogyaszt, vagy édességet nagyon szereti, akkor megpróbálja itt az édességfogyasztást korlátozni önmaga számára, vagy a dohányzás is lehet ilyen. Sok-sok mindennel lehet ugye bőjtölni. Több helyről is hallottam, hogy aki rendszeresen fogyaszt mondjuk bort, most tartózkodik a tudatosan a borfogyasztástól, vagy ugyanígy az édességek fogyasztásától, és nem kimondottan vallásos értelemben, hanem így megpróbálja magát, hogy az eddigi szokásairól, hogy le tud-e mondani a fogyasztói kihívásoknak, a fogyasztói társadalom kísértéseinek, hogy mennyire tud ellentállni. Tudat alatt ez azért egyfajta ilyen spirituális lemondásnak tűnik, de mindenképpen üdvös és dicséretes dolog.
Mivel gasztronómiai műsorban beszélgetünk, mi is szeretnénk néhány ötlettel hozzájárulni kedves hallgatóink bőjti étkezéséhez. Milyen ételeket is fogyaszthatunk elsősorban a bőjti időszakban? Néhány recepttel is készültünk?
Igen, tehát én most szeretném a régi szakácskönyveknek a bőjtös ételekre való útmutatásait követni. Tehát megkülönböztette a bőjti leveseket. A levesek hús nélkül készültek, zsiradék nélkül, elsősorban ugye zöldségekből, tojásból, tejből, illetve halból. Nagyon kiemelkedő a tojás ételeknek a fogyasztása a bőjti időszakban. Hát ez ugye könnyen hozzáférhető volt mindig is, illetve a tojás tápértéke az megegyezik a hússal, tehát a fehérje tartalma, a kalória értéke, tehát az hasonló a húshoz, és nagyon változatosan el lehet készíteni, még ha manapság ugye kevés módot ismerünk rá, ugye a rántott, a tükörtojás, esetleg lágy tojás dolognál aztán be is fulladunk, pedig hát a tojás az nagyon-nagyon változatosan elkészíthető. Aztán megemlíteném még a zöldségféléket, amikből remek levesek készülnek, és hát az alkoholokból. Érdekes módon a régi szakácskönyvek előszeretettel emlegetik a sörlevest, illetve a borlevest, és ezek bőjti időszakban is egy kicsit ilyen ünnepi levesnek számítottak már, amennyire a bőjtben lehet ünnepelni, de hát mit tudom én, vasárnap vagy bőjti időszakban ugye azért esnek ünnepek, és ekkor fogyasztották. Ezek mindig édes levesek voltak, illetve hát tojással készültek. Megemlíteném a borlevest, bár ezt akár karácsonykor is szoktuk fogyasztani, ugye bort cukorral, illetve fűszerekkel fel kell forralni. Ez a fűszerek az fahéj, illetve szegfűszeg. Majd leszűrjük, és tojássárgát elhabarunk, és a forró bort a tojássárgákra ráöntjük, és vízgőz fölött habosra keverjük. Tehát egy ilyen krémszerű, habos, finom édeslevest kapunk belőle, és ez jó bevezetője lehet egy étkezésnek, ugye van benne egy pici alkohol, ez még akár étvágyat is tud csinálni. A sörleves az hasonlóképpen készül, csak itt nem fahéjat, illetve szegfűszeget teszünk, hanem citromhéjat és narancshéjat a sörbe. Így melegítjük föl, és ugyanígy elhabart tojássárgákra a sört ráöntjük, és vízgőz fölött addig kevergetjük, amíg tulajdonképpen a tojások is elkészülnek. Megemlítenék egy zöldséges levest is, ami nagyon tápláló, és idénye van, ez a céklaleves. Céklát többnyire csak savanyúságnak ismerjük, ennél pedig sokoldalúbb zöldség, tehát több figyelmet érdemelne, azáltal is, hogy nagyon-nagyon egészséges. A céklát meghámozzuk, felkockázzuk apró kockára, hogy minél előbb megfőjön, és kevés vajon, olajon hagymát, illetve fokhagymát dinsztelünk, rátesszük a céklakockákat, néhány percig dinszteljük, majd felengedjük vízzel, vagy ha van esetleg zöldségleves, akkor zöldséglevessel, puhára főzzük a céklákat, botmixerrel leturmixoljuk, egy szitán vagy sűrű szövésű gézen átpaszírozzuk, és ecetes reszeltormával ízesítve pirított kenyérkockákkal tálaljuk. Ez egy nagyon izgalmas, érdekes leves, szép színe van. A céklának ez az édesföldes íze, ez nagyon izgalmas, nagyon kiváló, úgyhogy ajánlom mindenkinek elkészítésre. Aztán a régi szakácskönyvek a böjtös ételeken belül is külön fejezetet szentelnek a tojás ételeknek. Hát a tojásokat elkészítik pörköltnek, tojásokat keményre főzzük, meghámozzuk, fölkockázzuk, és hagymából, fűszer paprikából, csak hát nem zsírral, hanem olajjal pörkölt alapot készítünk, és erre rátesszük a tojásokat. De ismernek a régi szakácskönyvet ilyet is, hogy tojás tokány. Itt szintén a tojásokat keményre kell főzni, és olajban hagymát dinsztelünk, fokhagymával, erre paradicsompürét teszünk, és erre tesszük rá a felkockázott kemény tojást, és ezt tálalhatjuk akár rizssel, akár burgonyával. Aztán van még egy nagyon izgalmas étel, ami a tejfölben sült tojás. Kevés vajban hagymát, illetve fokhagymát kell dinsztelni, erre rátenni egy fél liternyi tejfölt, és nem szabad felforralni, csak felforrósítani, és amikor felforrósodott a tejföl, akkor beleütünk néhány tojást, úgyhogy egyben maradjon a sárgája, tehát mintha tükörtojást készítenénk, és ezt betesszük a sütőbe, és addig sütjük, amíg a tojásnak a fehérje megszilárdul. És így a tejföl, ahogy körbeveszi, ez egy nagyon finom, jó ízű étel, ezt kenyérrel ki kell tunkolni, és így kell fogyasztani, de akár főzelékre feltétnek is lehet tenni. A gombák is nagyon előkelő helyet foglaltak el a böjtös ételek körében. A szárított gombából nagyon kiváló savanyú tejfölös gombalevest lehet készíteni, de most a böjti időszakban, ha egy kicsit melegebbre fordul az idő, akkor meg fog jelenni a csekucsma gomba, ami nagyon-nagyon változatosan elkészíthető. Ugye az évnek az első gombája, friss gombája. Például fasírtot lehet belőle készíteni. A friss kucsmagombákat megtisztogatjuk, lehetőleg nem mossuk meg, hanem egy ecset vagy szőrkefek segítségével a port, a avarmaradékokat tisztítsuk le róla, vágjuk apróra, dinszteljük meg hagymán, közben áztassunk be tejbe zsemlét, és a kicsavart, kinyomott zsemléhez keverjük hozzá a megdisztelt gombát, üssünk bele 2-3 tojást, ha túl lágy lenne, akkor tegyünk bele egy kis zsemlemorzsát, fűszerezzük friss zöld petrezselyemmel, sóval, frissen őrölt borssal, és készítsünk belőle ilyen fasírtszerű gombócokat, és bő olajban süssük ki. Burgonyapürével önálló fogás is lehet, de egy főzelékre, paradicsomos káposztára, burgonya főzelékre egy kiváló feltét is lehet. Gombából készíthetünk még rakott kelkáposztát is. A friss gombát, akár kucsmagombát, akár vásárolt termesztett csiperkét felszeleteljük, és pörköltet készítünk belőle a hagyományos módon. A kelkáposztákat forró vízben megabáljuk, párolt rizst készítünk, a rizst a gombával összekeverjük, és akkor a megfőtt káposztával lerétegezzük egy tepsibe, amit kikentünk vajjal vagy olajjal, és tejfölt simítunk a tetejére, és így megsütjük, tehát szokásos módon, mintha készítenénk egy rakott kelkáposztát, csak éppen hús helyett gombát használunk. Ugyanígy elkészíthető savanyú káposztával is természetesen, azzal is nagyon finom. Másik érdekes gombás étel lehet még a gombás tojással töltött palacsinta. Hagyományos módon palacsintákat sütünk, csak a tésztában nem teszünk cukrot, hanem megsózzuk, és friss gombát hagymán megdinszteljük, erre ütünk néhány tojást, és gyakorlatilag készítünk egy gombás tojás rántottát, vagy habartojást, és ezekkel töltjük meg a palacsintákat, feltekerjük egy tűzálló edénybe, amit kikentünk vajjal, lerétegezzük, tejföllel leöntjük, és így megsütjük, tehát ez egy kiadós, akár egy főétkezésnek is beszámító étel lehet a böjtös időszakban. Megemlíteném még egyszer a céklát, mert hogy nem csak leves készíthető belőle, hanem süthetjük is. Önálló fogásként is lehet fogyasztani, vagy köretként is. A céklát, válasszunk apró céklákat, hámozzuk meg, és negyedeljük vagy nyolcadoljuk nagyságtól függően, majd a cékla súlyának fele mennyiségű lila hagymát szintén tisztítsuk meg, kockázzuk föl, keverjük össze a céklával, öntsünk rá olajat, sót tegyünk rá, egy kis köménymagot, balzsamecetet, de ennek hiány természetesen borecet vagy bármilyen gyümölcsecet megfelel, egy 2-3 evőkanállal. Jól keverjük össze, tegyük egy hőálló edénybe és süssük körülbelül egy 45 percig, amíg a céklák megpuhulnak, de még roppanósak maradnak. Friss puha kenyérrel önálló ételként is lehet fogyasztani, de mondjuk, hogy böjtnél maradjunk, egy rántott hal kísérője is lehet ez a finom zöldségétel. És ha már a halakat említettem, tehát a hal is egy fontos böjtös étel volt, és a mai napig is az, nagyon kiváló böjtös leves a halgombóc leves. Ez azért is jó, mert olcsóbb, szálkásabb halból is el lehet készíteni. Ezt úgy készítjük, hogy pontyból, vagy keszekből, vagy kárászból veszünk néhány darabot, megtisztítjuk, és föltesszük főni lassú tűzön, hagymával, vegyes zöldséggel, tehát sárgarépával, petrezselyemgyökérrel, illetve zellerrel, néhány gereszt fokhagymával. Annyi vízet tegyünk rá, hogy a halakat ellepje, és addig főzzük lassú tűzön, amíg a halak megpuhulnak. A habot természetesen közbe szedjük le, ami keletkezik, és amikor a halak megfőttek, akkor kivesszük az egész halakat, és megvárjuk, míg kihűl, és kiszálkázzuk, tehát a hal húst leszedjük a csontról, és így megfőtt állapotban a szálkák könnyen kiemelhetők. Majd a halhúst összetörjük villával, elkeverjük egy tejben áztatott zsemlével, tojással, fűszerezzük őrölt gyömbérrel, őrölt fehérborssal és sóval, és ilyen halgombócokat készítünk belőle. Közben a megmaradt levest, főzőlevet leszűrjük, a zöldségeket felkockázzuk, és a főző lébe tulajdonképpen ezeket a gombócokat kifőzzük. És amikor ez megfőtt, akkor a gombócokat kivesszük, a levest behabarjuk tejföllel, ízesítjük egy kis ecettel, és a megfőtt gombócokat, illetve a felkockázott zöldségeket visszatesszük, és így tálaljuk. Másik érdekes halétel lehet maradék halak felhasználására is, mondjuk ha rántott halat készítettünk, és nem fogyott el, hogy másnap ne legyen olyan unalmas, ezt bemarinálhatjuk. Ez pedig úgy készül, hogy lilahagymát vagy vöröshagymát karikára vágunk, kevés sóval, cukorral, ecettel, néhány babérlevéllel elkeverjük, gyakorlatilag egy hagymasalátát készítünk, és a rántott halakat ebbe a hagymasalátába beletesszük, úgyhogy jusson a halszelet alá, a halszelet tetejére, és lefedve egy éjszakán át hűtőben érleljük, és másnap ez lehet egy remek reggeli, vagy egy remek vacsora. Megemlíteném még a jutúrós burgonya felfújtat. Ez is egy érdekes böjtös étel lehet. Ez egy kicsit kiadósabb, ugye a burgonya és a jutóró miatt. Hiában főtt burgonyát áttörünk, és felesúlyú jutóróval elkeverjük, majd hozzáteszünk 3-4 tojássárgáját, a fehérjéket pedig felverjük habnak. Ezt a masszát ízesítjük őrölt szerecsendióval, őrölt borssal, sóval, esetleg lehet egy kis kakukkfűvel vagy borsikafűvel is ízesíteni, majd hozzákeverjük a tojásfehérjének a habját, és vajjal kikent formába belesimítjuk, és sütőbe megsütjük, méghozzá úgy, hogy forró vizet teszünk tepsibe, és ezt a formát ebbe helyezzük bele, és gyakorlatilag kigőzöljük. Ez is lehet akár köret, de egy remek meleg vacsora is.
Mivel a böjtös időszakban beszélgetünk, ezért lemondhatunk az édességekről, de gondolom, hogy nem kell mindig lemondanunk, hiszen készíthetünk olyan desszerteket és édességeket is, amelyek kiválóan megállják a helyüket ebben az időszakban is.
Igen, van egy nagyon érdekes böjtös édesség, egy régi szakácskönyvben szerepel, a borban áztatott rántott kenyér. Ez tulajdonképpen maradékok remek felhasználási lehetősége, tehát ha már egy kicsit szárazabb a kenyerünk vagy kalácsunk, akkor kevés édesborban megáztatjuk, de úgy, hogy még ne omoljon szét, és utána megforgatjuk tojásba, amiben a tojásba szintén keverünk egy kis cukrot, és édes bundás kenyeret készítünk belőle, és ez lehet egy étkezés lezáró édessége, vagy akár egy remek reggeli étel is. Jó étvágyat kívánok!
Elhangzott riportunkban Barancó Attila séffel beszélgettem. Gasztronómiai műsorunk riportjában szeretettel köszöntöm beszélgető partneremet, Gulybán Tiborné Marikát, aki a felsőzsolcai görögkatolikus parókus felesége. Most egy nagybőjti speciális ételről fogunk beszélgetni, amely jellemző önökre, görögkatolikusokra. Hát mi is ez a koliba, mire utal a kifejezés, és mi ennek a kolibának a története?
A koliba eredete a 4. századra nyúlik vissza. Szent Tivadar nagyvértanú tiszteletéhez kapcsolódik. Nagy bőjt elején Tivadar nagyvértanúnak a kolibával kapcsolatos csodájára emlékezik a görögkatolikus egyházunk. A hitehagyó Julianus császár bálványimádásra adta annak idején a fejét, és ezután jelentős keresztényüldözés kezdődött. A császár nem csak nyíltan, hanem alattomosan is igyekezett megakadályozni a keresztények számának gyarapodását azzal, hogy titokban szennyezte be őket.
Vagyis hogyan? Állatok vérét keverte a receptbe, az ételbe?
A piacon akkor található ételeket meghintették az áldozati bárányok, illetve az állatoknak a vérével, ezáltal beszennyezték. És Tivadar szentnek volt egy látomása, egy álma, ez tudomására jutott, és az akkor ismert főpüspökhöz elment, és kérte, hogy hirdesse ki a keresztények között, hogy a piacon jelenleg található élelmiszerekből semmit ne vásároljanak, mert ez áldozati állatok vérével van meghintve, amiről ők nem tudtak. Kérdezte is tőle, hogy te honnan tudja, és akkor elmondta, hogy álmában kapta ezt az indítást. Igen, de hát akkor mit tegyenek a keresztények? És akkor azt mondta nekik, hogy egyenek főtt búzát. És ezt a főtt búzát kenyér helyett fogyasztották, és természetesen hát, hogy megízesítették az otthon akkor náluk található szárított gyümölcsökkel, fügével, datójával, mazsolával, lekvárral, mézzel. Ezek növényi eredetűek voltak, hogy ezzel a bizonyos kolibával csillapítsák az éhségüket.
Ez a koliba, ez egy görög kifejezés, egy görög szó?
Hogy... Igen, ez egy görög szó, a koliba. Hát mondhatnám, hogy ez egy fantasztikus mennyei eledel, és amikor a nagybőjtünk első péntekén megáldjuk ezt az ételt, amit majd el fogok mondani, hogy hogyan készül, akkor már arra is utalunk, hogy ez egy finom mennyei csemege, és mindjárt itt a bőjt elején érdemes nekünk arra gondolni, hogy fussuk végig jól ezt a bőjtöt, mert ilyen mennyei eledel, ilyen finomság vár ránk majd a bőjt végén, és hát majd valamikor hajdan a mennyországban.
Amikor készültem erre a beszélgetésre, én is utána olvastam a történetének, és a leírásokban azt olvastam, a mézzel ízesített édesség valóban meg akarja édesíteni nagybőjtünk keserűségét, szárasságát, és céloz arra, hogy lelki szemeinket valóban az Isten mennyei országa felé vezessük, és arra tekintsünk. ez a jövőbeli cél?
Hát mindenképpen, feltétlenül, és hát ebben segít bennünket ez a finom kis csemege, mondanám, hogy csemege.
Mennyei édesség, mit akar ez a kolíva? Hogyan is készül? Egy gyakorlott háziasszonnyal beszélgetek, egy gyakorlott háziasszony ül velem szemben. Gondolom, hogy idén nagybőjti szent időben is készít ön ilyet.
Igen, természetesen. A hívek szokták ezt egy kicsit, segítünk összeadni a hozzávalókat. Egyik mezőgazdász hívünktől kaptuk a búzát, amit már több nappal korábban átmosva, tisztítva áztatunk.
Több napig áztatja?
Igen, igen, több napig áztatni kell, hogy azért megpuhuljon. Szoktam mondani, ilyen hamupipőke munka, mikor a búzát azért ki kell szépen tisztogatni egyenként. Ebben is segítségére volt a közösségünk. És akkor a búza az ázik, majd fő egy három és fél órát, és akkor több vízben átmosva leszűrjük, és szépen kihűl. Ez egy nagyon-nagyon szépen megpuhul, a héja megreped, látványnak is kellemes, úgy néz ki hasonló, mint hogyha a gerslit megfőzzük, a töltött káposztában van, aki ezt használja.
És meg is duzzad a víztől?
Igen, igen, megduzzad a víztől, és az aszalt gyümölcsöket azt előzetesen szépen apróra vágjuk. Elég aprólékos és időigényes munka. A fügét, a datóját, mazsolát szoktunk hozzátenni. Aranymazsolát is tettünk, barnát is. Diót egy kicsit durvára vágva, igen, nagyon finom bele. Mézet, gyümölcslekvárokat. És én hallottam, hogy tesznek újabban kókuszreszeléket, mi még nem tettünk, és kakaóport is, azt sem tettünk, hanem így csak hagyományosan ezekkel az aszalt gyümölcsökkel összeforgatva, viszont tettünk még bele aszalt kajszibarackot és aszalt szilvát. Akkor összekeverjük a kihűlt búzával, és ez nagyon finom, ilyen műzlészerű, mondhatnám, állagát tekintve úgy tűnhet, hogy egy kicsit olyan műzlés, bár vagy picikét azért az méztől folyékony, és akkor mi műanyag kis poharakba szoktuk kiadagolni. 70-et adagoltunk most ki pénteken estére, és így szenteli meg a pap. De láttam, meg hallottam más templomokban, egy tálban szentelik meg az egészet, és akkor úgy szednek belőle, hát mi így praktikusabbnak tartjuk, kis kanalakat is készítünk hozzá, de van, aki szívesen inkább hazaviszi. A fogyasztása az, mondhatom, olyan ételnek szoktam mondani, mint a manna, amelyik csak egy napig volt ehető, mert ez a búza, hogy kihűl, azért egy kicsit megkeményszik, és picit ropogósabbá válik, tehát nem olyan sokáig fogyasztható, úgyhogy gyakorlatilag ezt viszonylag rövid időn belül meg is kell enni, el kell fogyasztani.
És hogyan díszítik?
Kiformáznak belőle kivágott minták alapján például keresztet, és akkor gyertyát helyeznek rá, tehát szépen, mint a tortát kidíszítik így egy masszában az egészet, olyan kedves, mutatós, és akkor így szentelik meg, így visznek belőle a hívek.
A szentelés nagyon fontos. Milyen szavakkal áldja, szenteli meg a pap önöknél ezt a kolibát?
Hasonlóan, mint a gyümölcsáldáskor, tehát hálát ad a pap a megtermett gyümölcsökért, és mint az étel szentelést, hogy áldja meg a Krisztus Istenünk ezt az eledelt, és hogy ez nekünk legyen lelki javunkra, és hát minden jó kívánsággal és köszönettel szentelt vízzel meghinti, és így nyújtja át a híveknek fogyasztása.
A felsőzsolcai görög katolikusoknál él ez a szép hagyomány, és mi a jellemző? A többi görög katolikus közösségben is él ez a szép hagyomány?
Úgy gondolom, hogy igen, bár ha így visszagondolok, nem túl régen jött ez újra üzsi szokásként vissza egyházunkba. A mi gyerekkorunkban, a környezetünkben ez nem volt szokás. Gondolkoztunk is rajta, hogy talán keleten egyszerűbb egy ilyen finomságos mennyei csemegét előállítani, mint itt Európában az aszalt gyümölcsökkel, ami azért jóval drágábbak nálunk, mint ott, ahol megtermett és megszárították a kamrákból, ügyesen bevitték, és a főtt búzával összekeverve már is készen volt. De szép hagyomány alakult most már néhány éve, azt gondolom, hogy minden templomban szépen lassan bevezették ezt a hagyományt. Tehát úgy vagyunk, hogy megfogadjuk ám néha, hogy majd még az évközben elkészítjük, hát ugyanúgy el lehetne, de valahogy úgy van ez, hogy minden ünnepnek megvannak a maga ételei, és valahogy akkor megcsináljuk, és aztán mégis tovább megyünk, és aztán jön a húsvét, és akkor újra mást készítünk, a pászkát, a tojástúrót, ugye a szirkot, és aztán már elfelejtjük ezeket, és hát folytatódik az élet, és akkor mindig az aktuális ételeket készítjük.
Gulybán Tiborné Marikának, aki a felsőzsolcai görögkatolikus parókus felesége. Köszönöm szépen a beszélgetést, és köszönöm szépen a riportot.
Nagyon szívesen, és minden jót kívánok mindenkinek, szép böjti felkészülést, lelki kegyelmet, és jó böjti futást, hogy ünnepélyesen, tiszta, örvendező lélekkel érhessük meg a feltámadást.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Adásunkban olyan ételek receptjeit ismertettük önökkel, amelyeket most a nagyböjti szent időben készíthetnek el. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Az adás szerkesztőjét, Bartók Beátát hallják. Mai Szerzetesek fél órája című műsorunkban először Hermann Judit nővér gondolatait hallják, aki a Kongregáció Jézus Szerzetes Rend tagja. Majd Fazakas Gyöngyi Mária, Szervita nővér, a Fájdalmas Anya Szolgálói Szerzetes Rend tagjának előadásában meghallgathatják Teréz anya Értett Szomjazom című elmélkedését.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. A nagyböjt sokszor összemosódik egy megtisztulási kúrával például. Ettől nagyon fontos, hogy elválasszuk azt, amit az egyház tanít a nagybőjtről. A nagybőjt nem más, mint megtérés. Mit is jelent ez a megtérés, metanoia? Odafordulás az Istenhez, és elfordulás a bűntől, mindattól, ami elválaszt minket az Istentől. Az egyház 2000 éves tanítása pedig abban segít minket, hogy hogyan tudjuk megtenni ezt az odafordulást az Istenhez? Mi az, ami segít minket ebben? Ilyenek lehetnek a böjti napok, a lemondások, a jó cselekedetek, a Szentírás olvasása, elmélyülés a Szentírásban, az Isten szavában, találkozás a Szentmisében az Istennel, és mind-mind ezek segítenek minket abban, hogy közelebb kerüljünk ebben a nagybőjti időben az Istenhez, ami egy különleges idő, egy kegyelmi idő. És ezt adja nekünk az egyház, hogy elmélyüljünk és jobban találkozunk önmagunkkal, az önmagunkban jelenlévő Istennel. És tulajdonképpen ez a nagybőjti időszak, tehát nem az önsanyargatást jelenti a mai időkben már, hanem sokkal fontosabb a megtérés, az odafordulás az Istenhez, elfordulás az eddigi rossz szokásainktól, berögződéseinktől.
És tulajdonképpen, amikor valamit megvonunk magunktól, nem csak a testünket, hanem a lelkünket is készítjük, mert minél kevesebb táplálékot juttatunk a szervezetbe, annál inkább el tudunk mélyülni. Én úgy tapasztaltam.
Azt gondolom, hogy itt nem is a étel megvonáson van a hangsúly, hanem amikor lemondunk valamiről, akkor ez egy bármi lehet. Tehát, hogyha például valaki mondjuk telefonfüggő, vagy számítógépfüggő, és mondjuk ettől vonja meg magát a nagybőjti időszakban, azt mondja, hogy kevesebbet fogok telefonálni mondjuk, vagy kevesebbet fogok a számítógép előtt ülni, ezzel a akaratát próbálja formálni, és ezek a lemondások valamit től való elfordulás helyett fontos az, hogy valami mást tegyen az életének akkor a középpontjába, és hát ez a legjobb módja az, hogy akkor ehelyett az Isten felé fordulok, és őt teszem akkor az életem középpontjába. A számítógép helyett például mondjuk az Isten teszem az életem középpontjába. Az étel helyett az Isten teszem az életem középpontjába. Tehát ilyen értelemben van a lemondásoknak, a böjtölésnek fontos szerepe, hogyha ez összekapcsolódik a Istenhez fordulással.
És Judit nővér számára személyesen mit jelent a nagybőjt?
Hát sokáig számomra is a nagybőjt a lemondást jelentette. Lemondás például az édességekről, mert én is szeretem nagyon a csokoládét, Aztán utána kezdtem rájönni arra, hogy én alapvetően egy nagyon olyan típusú ember vagyok, aki szabályok és feladatok, időpontok határozzák meg, és ezek beszabályozzák az életemet, és maga a mértékletesség az úgy általában átjárja így az életemet, akkor nem biztos, hogy ezt kell, hogy jelentse a nagybőjt, amit egyébként is a hétköznapokban is megteszek. A nagybőjtre vállalt mondjuk még több lemondás vagy szabályok, ezek már nem voltak életadóak számomra, és nagyon fontos, hogy Jézus azt mondja, hogy ugye a nagybőjt az akkor jó, hogyha ebből új élet fakad, új életet teremt bennünk is, táplálja bennünk az vele való kapcsolatot, az Istennel való új életet. Az idei nagybőjtben a lemondás helyett az építkezést választottam, vagy a kertészkedést is mondhatnánk úgy, a lelkemnek a kertészkedését, hogy a nagybőjtnek a célja az, hogy az Istennel való kapcsolatot és az emberekkel való kapcsolatot is helyreállítsuk, elmélyítsük. Ennek a szeretett kapcsolatnak az elmélyítését választottam most így a nagybőjtre magamnak, hogy kifejezni az Isten iránti szeretetet, az emberek iránti szeretetet. Ne a szabályok, a lemondások legyenek most a számomra fontosak, hanem a kapcsolatok építése. És hogy miért is mondtam azt, hogy a nagybőjtöt így a kertészkedéshez tudnám hasonlítani, de nagyon szeretek a kertbe tevékenykedni, dolgozni, és nagyon jó volt megtapasztalni, hogy nagybőjt első szombatján kint dolgoztam a rendtársaimmal a kertbe, gyomlágattunk, ültettünk, megmetszettük a fákat, és tulajdonképpen ez történik a nagybőjtben is, hogy mindaz, ami gaz a lelkünkbe, vagy ami úgy elburjánzott évközben a rossz megszokások, hogy ezeket próbáljuk a nagybőjti időben kikerebjézni a lelkünkből, megtisztítani a lelkünk kertjét ezektől a gyomoktól. Ahogy a kertben voltam, és a kis növényekkel, hogy foglalkoztam, ugyanezt tegyem az Istennel is, hogy a lelkem kertjébe adjak teret és időt az Istennek, ráfigyeljek a nagybőjtben, és ugyanígy a rendtársaimra, a kollégáimra, hogy a kapcsolatokra figyeljek most így a nagybőjtben, ami így számomra most fontos. És ahogy elején is említettem, hogy ez a nagybőjt, ugye a megtérés, a metanoia, az Istenhez fordulás, és ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy most valamitől 180 fokos fordulatot vesz az életem, hanem egy picikét, mint amikor az iránytűt beigazítjuk a hajósok is, hogy hova szeretnének eljutni, és hogyha azt látják, hogy egy kicsi eltérés van, akkor megpróbálják hozzáigazítani, hozzákormányozni a hajót, és ez lehet, hogy csak néhány fokos eltérést jelent, de ha a távoli végcélt nézzük, ez a néhány fokos eltérés is már azt jelenthet, hogy egészen máshová fog a hajó eljutni, és ezért fontos, hogy ezeket a picike kis kilengéseket, eltéréseket is megpróbáljuk korrigálni, és számomra most ez az emberi kapcsolatokban is, az Istennel való kapcsolat helyreállításában mutatkozik meg most ebben a nagybőjti időben.
Vezess sátradba, Uram, szüntelen hívlak, én Istenem vagy Te, úgy vágyom utánad, enged hallanom hangod, hiszen tőled van az élet, nem ad boldogságot más, csak a Te jelenléted tisztíts meg, ó Uram, szent tüzeddel. Szentelj meg a bárány vérével, vedd izzók parazsat a mennyei oltáról, érincs meg ajkaim, hogy szent legyen, érincs meg ajkaim, hogy szent legyen. Szólj, Uram, hallja szolgád, a Te kedves beszéde szíve mélyére rejtem, hogy ne védkezzen többé, készen állok előtted, hogy tegyem a amit parancsolsz, mit rám bízol, Uram, hogy örömmel elvégezzem. Tisztíts meg, ó Uram, szent tüzettel, szentelj meg a bárány vérével. Tedd ki szopparasat a mennyei oltáról, érítsd meg ajkaim, hogy szent legyen. Érints meg ajkaim, hogy szent legyen. Tisztíts meg, ó Uram, szent tüzettel, szentelj meg a bárány Jézus vérével. Tedd ki zopparasat a mennyei oltáról, érints meg ajkaim, hogy szent legyen. Érints meg ajkaim, hogy szent legyen.
Íme az ajtónál állok és kopogtatok. Jelenések könyve 3:20. Valóban a szíved ajtajánál állok éjjel-nappal. Akkor is, mikor nem figyelsz, akkor is, amikor kételkedsz bennem, hogy én lehetek. Én ott vagyok. Várom válaszod legkisebb jelét is, még a legkisebb elsuttogott hívást is, mely megengedi, hogy belépjek. És akarom, hogy tudd, hogy bármikor is hívsz engem, én valóban jövök. Mindig kételkedés nélkül. Csöndesen és láthatatlanul jövök, de végtelen hatalommal és szeretettel, hozva szent lelkem sok ajándékát. Könyörületemmel jövök azzal a vágyjal, hogy megbocsássak és meggyógyítsalak, és olyan szeretettel, amely meghaladja értelmedet. Olyan szeretettel, melynek oly nagy minden darabja, mint az a szeretet, amelyben én részesülök az Atyától. Ahogy az Atya szeret engem, úgy szeretlek én is titeket. Jövök vágyódva, hogy megvigasztaljalak és megerősítselek, hogy felemeljelek és bekötözzem a sebeidet. Elhozom neked az én világosságomat, hogy szétoszlatsam sötétséged és kételjeid. Eljövök hatalmammal, hogy hordozhassalak téged és minden terhedet. Eljövök kegyelmemmel, hogy megérintsem szívedet, átalakítsam életed, és békémet adom neked, hogy lecsendesítsem lelkedet. Ismerem egész bensődet, mindent tudok rólad. Számon tartom minden hajad szálát. Életedben semmi sincs, ami ne lenne számomra fontos. Követtelek téged az évek folyamán, és mindig szerettelek téged. Még tévejgéseidben is. Ismerem minden egyes problémádat, ismerem szükséged és gondjaid, és igen, ismerem minden bűnöd. De ismét mondom, hogy szeretlek. Nem azért, amit tettél vagy nem tettél, érted, szeretlek téged, azért a szépségért és méltóságért, amelyet Atyám adott neked, mikor saját képére megteremtett. Ez az a méltóság, melyet gyakran elfelejtettél, ez az a szépség, melyet bűnöddel elhomályosítottál, de én úgy szeretlek téged, ahogy vagy, és véremet ontottam, érted, hogy visszanyerjelek. Amikor csak hittel kérsz engem, kegyelmem megérinti életedben mindazt, ami változtatásra szorul, és megadom neked az erőt, hogy kiszabadíts magad a bűnből, annak romboló hatalmából. Tudom, mi van a szívedben, erre magányosságod és sérelmeid, a megvettetés, az elítéltség, a megaláztatás. Én mindezt elviseltem már előtted. És mindezt érted viseltem, hogy így részesülhetsz erőmben és győzelmemben. Különösen is ismerem szükségedet a szeretetre, mennyire szomjazol rá, hogy szeressenek és becsben tartsanak. De milyen gyakran hiába szomjaztál, önzően keresve ezt a szeretetet, benső ürességed múló gyönyörökkel törekedtél betölteni, a bűn még nagyobb ürességével. Szeretetre szomjazol. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyon. Megelégítelek és betöltelek téged. Szomjazol rá, hogy megbecsült legyél. Képzeletedet felülmúlóan becsüllek téged. Annyira, hogy meghaltam érted a kereszten. Érted, szomjazom. Igen, ez az egyetlen mód rá, hogy akárcsak elkezdjük leírni irántad való szeretetem. Érted, szomjazom. Szomjazom rá, hogy szeresselek, és viszont szeressél. Ennyire értékes vagy számomra. Érted, szomjazom. Gyere hozzám, és én betöltöm szívedet, és meggyógyítom sebeidet. Új teremtményét teszlek, és békét adok neked, még megpróbáltatásaidban is. Érted, szomjazom. Sosem szabad kételkedned könyörületemről, arról, hogy elfogadlak, hogy vágyom megbocsátani neked, hogy szeretnélek megáldani és életemet benned élni. Érted, szomjazom. Egyáltalán nem számít, ha úgy érzed, hogy a világ szemében nem vagy fontos. Számomra az egész világon senki sem fontosabb, mint te. Érted, szomjazom. Nyílj ki felém. Jöjj hozzám. Szomjazz rám. Add nekem az életedet. És én bebizonyítom, hogy milyen fontos vagy szívemnek. Nem ismerted fel, hogy az atyának már megvan a tökéletes terve életed átalakítására. Ettől a pillanattól kezdve. Bíz bennem. Kérj engem minden nap, hogy lépjek be és vegyem gondjaimba életed, és én megteszem. Megígértem neked, mennyei atyám előtt, hogy csodákat teszek életedben. Miért teszem ezt? Mert szomjazom érted. Szomjazlak téged. Csak azt kérem tőled, hogy bízd magad teljesen rám. A többit én megteszem. Most is látom a helyet, melyet atyám neked készített országomban. Emlékezz, hogy zarándok vagy ebben az életben, úton hazafelé. A bűn sosem elégíthet ki, sosem hozhatja meg a békét, amit keresel. Mindaz, amit rajtam kívül kerestél, csak még üresebben hagyott téged, ezért ne ragaszkodj e világ dolgaihoz. Mindenek előtt ne szaladj el tőlem, amikor elesel. Késedelem nélkül gyere hozzám. Mikor elém hozod bűneidet, megadod nekem azt az örömöt, hogy üdvözítőd lehetek. Semmi sincs, amit ne tudnék megbocsátani és meggyógyítani. Tehát gyere most, és szabadíts meg lelked a tehertől. Nem számít, milyen messze tévedtél, nem számít, milyen gyakran feledkeztél meg rólam, nem számít, hogy milyen sok a kereszt, amit hordozol ebben az életben. Van egy dolog, amire azt akarom, mindenkor emlékezzél, egy dolog, mely sosem változik. Szomjazom, érted? Csak úgy, amint vagy. Neked nem szükséges megváltoznod ahhoz, hogy higgy az én szeretetemben. Mert szeretetemben való hited az, ami meg fog változtatni. Elfelejtesz engem, de én mégis a nap minden pillanatába kereslek téged. Szíved ajtajánál állok és kopogtatok. Úgy találod, hogy nehéz ezt elhinni? Akkor nézz a keresztre. Nézd a szívem, melyet érted átszúrtak. Nem értetted meg keresztemet. Akkor ismét figyelj azokra a szavakra, melyeket ott mondtam. mert ezek tisztán elmondják neked, hogy mindezt miért viseltem el, érted? Szomjazom. Igen. Érted, szomjazom. Amint a Zsoltár vers többi része, melyet imádkoztam, mondja rólam, kerestem, aki szánakozzék rajtam, de nem akadt senki sem. Egész életedben kerestem a szeretetedet. Sosem szűntem meg keresni, hogyan szeresselek, és hogy viszont szeress engem. Te sok más dolgot kipróbáltál boldogságodat keresve. Miért nem nyitod meg szívedet nekem? Most rögtön. Jobban, mint valaha tetted. Amikor csak kitárod nekem szívedet, amikor csak elég közel jössz hozzám, újra és újra hallani fogsz engem, amint szólok hozzád, nem emberi szavakkal, hanem a lélek szavával. Nem számít, mit tettél. Szeretlek téged önmagadért. Jöjj hozzám nyomorúságoddal és bűneiddel, bajaiddal és szükségeiddel, és minden szeretet iránti vágyaddal. Szíved ajtajánál állok és kopogtatok. Nyisd ki nekem, mert érted, szomjazom. Jézus Isten, ezért az ő szeretete, az ő szomja végtelen. Ő a mindenség teremtője, kéri teremtményei szeretetét. Szomjazza szeretetünket. Visszhangzik-e lelkünkben ez szó? Szomjazom.
Kedves hallgatóink! Mai szerzetesek fél órája című műsorunkban Herman Judit és Fazakas Gyöngyi Mária nővér gondolatait hallgathatták meg a nagybőjti előkészületi időszakkal kapcsolatban. További szép napot kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott összeállításunkat hétfő hajnalban 0 óra 5 perctől és szombaton 20 óra 35 perctől megismételjük.
Mindenütt a földön vágynak valami után. Minden ember keresi, hol a boldogság. Sok mindent elérhetsz, mégis üres maradhat a szív, ha nincs benne igazi érték, mely mindenen átsegít. Az élet néha bonyolult, nem is mindig értemi, de kell, hogy a szívben ott legyen a hit, szeretet, reménye. Három dolog közül legnagyobb a szeretet, mert mindent elhordod, csak el sok vétket elfedez. A szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életen, mindent elhisz és remél, a szeretet mindennél többet ér. A szeretet sosem. A szeretet átvisz az életet, mindent elhisz és remél, a szeretet mindennél többet ér. Senki nem tud úgy szeretni, ahogy az Úr szeret. Ha elhagyna mindenki, ő megmarad neked, mert nem tud nem szeretni, hiszen ő van szeretet. Ő, ki mindent elhordoz, s ha kell, sok vétket elfedez. Mert a szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életen, mindent elhisz, remél, a szeretet mindennél többet ér. A szeretet nem fogy el sosem, tudod, a szeretet átvisz az életen, mindent elhisz, remél, a szeretet mindennél többet ér. A
szeretet Istene téged is elér, ha nyitva a szíved és oda még befér, ha nem vagy telve indulattal, gyűlölettel, félelemmel, ha raggal a szeretet megtalál, bárhol is legyél, nyisd ki a szíved és bízd benne, ne félj, megváltozhat az életed, igen úgy, ahogy nem is képzeled, mert a szeretet nem fogy el sosem. Tudod, a szeretet az átvisz az életed, ő, aki mindent elhisz és remél. A szeretet mindennél többet ér, a szeretet az nem fogy el sosem, mert ez a szeretet ez átvisz az életed, mindent elhisz, mindent remél, a szeretet mindennél többet ér. Ez a szeretet él, ez a szeretet él, ez a szeretet él, ez a szeretet él.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.